Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Az iparág ezelőtt 10 plusz évvel ezelőtt egy nagyon unalmas, kiszámítható, rettentő hosszú távra tervező, nagyon stabil iparág volt, nem volt igazán szexi, vonzó, mindenki azt gondolt, az energetika az egy ilyen dinoszaurusszerű képződmény. És az elmúlt évek során ez egyre inkább változott, és ha most felnyitod a médiát, vagy bármelyik ilyen közösségi platformot, akkor látod, hogy ez egy nagyon-nagyon szexi témává vált, és gyakorlatilag a párbeszédnek egy nagyon fontos alaptémája.
Sziasztok, ez itt a reklámszünet, 24.hu reklámiparral és kommunikációs szektorral foglalkozó beszélgető műsor. Én Szigeti Péter vagyok, a 24.hu lapigazgatója, és a mai vendégem nem más, mint Károlyi Zsuzsa, az EON marketing és kommunikációs igazgatója. Már ha jól mondtam a titulust, mert azt néha el szoktam rontani. De ha nem, akkor majd mindjárt is lesz az első kérdésem, hogy valójában mi is a titulusod. Szia, Zsuzsa.
Sziasztok, szeretet üdvözlök mindenkit, márka és marketing vezető.
Mi a különbség a kettő között?
Hát
a márka van elől, az fontos, nem?
A márka az nagyon fontos. Szerintem a mai világban a márka és a kapcsolódás az emberekhez nagyon-nagyon fontos.
Ha már így rögtön belevágtunk ebbe a ilyen szakmai különbségtételbe, akkor ez különösen azért érdekes, amit mondasz, azon, hogy teljesen egyetértek vele, hogy te azért egy ilyen viszonylag nehezen megfogható valamit, vagy nem te, hanem ti az EON-nál, viszonylag nehezen megfogható valamit értékesítetek, tehát tulajdonképpen molekulákat, meg elektronokat, tehát nem olyan kézbe vehető dolgokat, mint mondjuk az FMCG szektorban. Hogyan lesz az elektronokból márka, és hogyan fogja ezt megérteni a fogyasztó, hogy ő egy brandet vásárol meg, és nem a villanyszámlát vagy a gázszámlát fizeti be?
Hát ez tényleg egy fajsúlyos kérdés indításnak. Hát az iparág ezelőtt 10 plusz évvel ezelőtt egy nagyon unalmas, kiszámítható, rettentő hosszú távra tervező, nagyon stabil iparág volt, nem volt igazán szexi, vonzó, mindenki azt gondolt, az energetika az egy ilyen dinoszaurusszerű képződmény. És az elmúlt évek során ez egyre inkább változott, és ha most felnyitod a médiát, vagy bármelyik ilyen közösségi platformot, akkor látod, hogy ez egy nagyon-nagyon szexi témává vált, és gyakorlatilag a párbeszédnek egy nagyon fontos alaptémája. És az, hogy hogyan viszonyulsz, hogyan magyarázod el azt, hogy miről szól az energetika, hogy hogyan tudsz segíteni, hogy hogyan dolgozol egyszerre úgy a jövőn, hogy közben a jelenben is releváns legyél, ez mind-mind-mind a márka kihívása.
Az, hogy ez szexi lett, tényleg szexi lett. Nem? Tehát, hogy nem, korábban nem beszéltünk, igen, nem tudom, villanyautóról és ilyen dolgokról. Az, hogy ez szexi lett, ez történt veletek, vagy pedig van ennek az adott szegmensen belül valamilyen ilyen tudatos menete, és vannak ennek hősei, akik szexi vettek. Ez hogy történt? Ez történt veletek, vagy ez valamennyire tudatos dolog volt, ahogy
nagyon
ez így
alakult?
Nagyon
jó kérdés. Ezen még így nem gondolkoztam el, de valószínűleg a kettő együtt. Egyrészt már nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt dolgoztunk azon, hogy a jövő energetikája az hogyan nézzen ki, és mik legyenek a főbb témák, szolgáltatások, milyen elképzeléseink vannak, és ennek vannak olyan ügyei, amelyek a mai napunknak már a mindennapi részévé váltak, például a szolárenergia, vagy az e-mobilitás, és voltak olyan témák, amik azt hittük, hogy be fog robbanni, és az például sokkal lassabban közelít, ilyen például az okosvárosok kérdése.
Ami egyébként egy tök fontos téma, mindig előjön, de általában csak konferenciáról, meg ilyen tanulmányokban lehet látni. Ti egyébként gondoltok erről valamit? Tehát, hogy mikor az EON-nak van okosváros ügyosztálya, ahol valakik azon gondolkoznak, hogy hogy fogunk élni 20 év múlva?
Igen, az EON-nak, a nagy nemzetközi EON csoportnak van mesterséges intelligenciával foglalkozó osztálya, van jövőkutató osztálya. Nagyon sokszor voltam olyan rendezvényeken, ahol jövőkutatókat hívtak meg, nemzetközi elismert neveket, akik írtatosan izgalmas előadásokat tartottak arról, és hogy fog kinézni a jövő, és nem az volt a lényeg, hogy biztosan 100%-ig eltaláljuk, hanem hogy elindítson egy gondolkodást, és azt gondolom, ez nagyon inspiratív, és mi is tudjuk alakítani gyakorlatilag a jövőt, mert bárkinek lehet ötlete, bárki kitalálhat valamit, például rengeteget beszéltünk a közösségekről, majd a közösségek önmagukat felkarolva, saját magukat meg is alkották.
Egy kicsit kanyarodjunk vissza a hétköznapokhoz, és jó, akkor majd meg a jelenhez, és majd szeretnék eljutni odáig, hogy ebből hogyan jutunk el odáig, amiről most beszéltünk, jó, hogy válik a napi rendben gyakorlatból stratégia. Hogy elmondanád azt nekünk, hogy kell elképzelni a ti napi munkátokat, mennyien vagytok, most a magyarországi leányvállalatról beszélek, hány ember foglalkozik az EON kommunikációjával jelen pillanatban?
Na most ebben az elén szétválasztottuk már ugye a pozíció leírásnál, hogy a kommunikáció és a marketing és a márka, ugye a maga szakma nagyon összetetté vált. Minden, ami valamilyen kommunikációs felület, nagyon összetetté vált, úgyhogy nálunk a vállalati kommunikáció az kb. Másfél évvel ezelőtt szétvált a marketing osztálytól, és úgy így alakult meg a márka és marketing. A márka és marketing az 20 plusz ember, ezek mind nagyon-nagyon jó, viharedzett, igazi jó szakemberek. Csapatba dolgozunk, nincs olyan, hogy valaki csak ehhez ért, vagy csak ahhoz, hanem én az integrált kommunikációban hiszek, én ennek a felkent istennője vagyok, úgymond, és ez azt jelenti, hogy nagyon izgalmas szakmai témákon dolgozunk, és nagyon sokszor hát bátor lépésként olyan új dolgokat indítunk, ami mondjuk még nem volt az iparágban.
És ez a 20-an sok ember, igen, ők vannak házon belül, igen, és gondolom kiegészültek ügynökségi
így
partnerekkel
van,
is.
Így van.
Hány partneretek van, vagy ez hogy oszlik meg ez az összetett kommunikációs világ? Ezt ugye próbáljuk ilyen ügynökségi silókba beletolni, igen, szóval hány próbáljuk partnerrel dolgoztok együtt?
Ugye nálunk van egy vezető stratégiai ügynökség, ő adja a keretét az ügynökségeknek.
Megnevezhetjük. De nem
persze, ACG persze, megnevezhetjük, csak nem szeretném minden ügynökségünket egyesével megnevezni, bár nem titok, mindenütt elérhető információ. Van nekünk még ezen kívül közösségi média ügynökségünk, rendezvényügynökségünk, üzleti kommunikációban szegmensekre bontott ügynökség, és van még rendezvényügynökség, van egy csomó olyan ügynökség, ami szakmai módon média ügynökség, természetesen a foglalásokhoz, úgyhogy elég sok külső tanácsadóval dolgozunk.
Amikor választotok, vagy tendert írtok ki, vagy gondolkoztok azon, hogy kivel, akkor mik a fő szempontok, és főképpen arra gondolok, hogy vannak-e olyan speciális szempontok, amik szerinted nyilván ismerve az iparág egyéb szereplőit is, mások egy energetikai cégnél, mint mondjuk az FMCG piacon, vagy egy autóipari cégnél. Tehát, hogy vannak-e speciális szempontjaitok a válogatásnak?
Igen, hát egyrészt nagyon nehéz partner vagyunk. Azért, mert az energia
miattad?
Önmagában, hát nem, hogy személyiségében mi nagyon-nagyon klasszak vagyunk, és nagyon szeretnek is minket, de az az igazság, hogy maga az energetika az nagyon nehéz téma. Nagyon összetett, nagyon-nagyon sok mindenhez kapcsolódik, úgyhogy én sokfajta vállalatnál, nemzetközi nagycégnél dolgoztam előtte, IT, telekom, bank, tanácsadás, rengeteg mindent csináltam. Az energetika az én életemben én úgy értékelem, hogy a csúcs. Szóval, mert hogy mindennek az alapja.
Mert ez a legösszetettebb?
Ez a legösszetettebb, és hogyha belegondolsz, mindennek az alapja. Bármelyik vállalatot előveszed, az energia nélkül nem tud működni. Most ez a beszélgetésünk sem tudna létrejönni, ugye, anélkül, hogy az energia ne lenne itt velünk. Úgyhogy, és ezt ugye evidenciának...
Mi tudnánk beszélgetni, a hallgatók nem hallanak.
Mi tudnánk, de megosztani már sokkal nehezebb lenne, így van. Úgyhogy amikor mi az ügynökségeket bevonjuk, az első borzalmasan nagy lépés az, hogy megpróbáljuk mindenkivel megértetni, hogy nem kell energetikai szakembernek lenni ahhoz, hogy dolgozzanak nekünk, mert mindenki megpróbálja értelmezni az energetikát. Na most ahhoz 10-20 évig kell benne lenni, hogy az ember tényleg lássa az összefüggéseket, úgyhogy hogy nem annak kell a szakértőinek lenni, hanem a saját szakmájukba kell szakértőknek lenni. A másik, hogy nagyon sok vagy nagyon változó tapasztalat után sajnos az ügynökségek elvesztették azt a hitet, hogy vannak olyan ügyfelek, akik tényleg szeretnek out of the box, vagy bátor kommunikációban, nyitott kommunikációban működni, ezért a sablon megoldásokkal, amit már jól bevált és működött, néha rajta is felejtik az előző cég nevét, ugye a papírokon próbálnak eladni koncepciókat.
Ilyen tényleg volt?
Tényleg, többször. És ezen nincs semmi baj, csak az a helyzet, hogy nem működnek a sablonok. A mi esetünkben nem működnek a sablonok. Szóval nem kell érteni az energetikához, viszont a sablon sajnos itt kevés. Úgyhogy olyan ügynökségeket szoktunk választani, ahol én látom a csapaton, hogy csillog a szeme, hogy ránk hangolódott, hogy tényleg nagyon akarja, és mondjuk a szakmákban azért az mondjuk egy elvárás, hogy nagyon jók legyenek. Hát az is egy nagy kihívás, ugye ez az elérhetőség, mert hogy az energetikában sajnos hétvégén, éjszaka, reggel, bármikor történhet bármi, itt nem állítod le a szalagot, itt nincs, hogy nem tudom, becsomagoltad az árut, és most itt akkor leállt, itt akármi történhet bármelyik pontban, úgyhogy az elérhetőség is nagyon fontos.
Ez tök érdekes, amit mondasz, és az jut róla eszembe, hogy ezzel már korábban is sokat gondolkoztam, hogy egy ilyen típusú cégnek mennyire tervezhető a kommunikációja, pontosabban mennyire nem tervezhető. Tehát, hogy nálatok például mennyire más az, ami most van, mint amit mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor gondolom nagyjából elkezdtétek tervezni azt, hogy most majd miről fogtok beszélni. Szóval akkor gondoltatok valamit, el is fogadtatok valamit, ahhoz képest az van most, vagy egy csomó mindenben más, vagy mekkora százalékban más, amit jelen pillanatban csináltok?
Hát én két korszakra választanám. A polikrízisek időszaka előttire és a mostani polikrízisek időszakára. Előtte az volt, hogy volt egy tervünk, a terv szerint haladtunk természetesen, és a krízis kommunikáció volt az az eszköz, amivel reagáltál a változásokra.
Amit nyilván értelemszerűen ritkán kellett használni.
Így van, amire volt egy felkészültséged, meg volt egy terved, meg volt egy csapatod, de nem kellett mondjuk minden nap új stratégiát kitalálni. A mai világban, ahol egy nap alatt fordulhatnak meg alaphelyzetek egy teljesen más irányba, mai nap gyakorlatilag, ugye beszélgettünk erről, mert nagy konferenciákat is támogatunk, meg nagy konferenciákra is járunk, és nagy vita van arról, hogy még léteznek-e vállalati hosszú távú stratégiák. Na most, hogyha már ez egy kérdés, akkor hogy lehet egy hosszú távú marketing stratégia, vagy egy kommunikációs stratégia, keretrendszerek vannak. Mondjuk megállapodsz abban, hogy mik a céljaid, mit szeretnél elérni, milyen eszközrendszered van hozzá, és utána körülbelül, mint a GPS, állandóan újra és újra és újra tervezel, mert akkor tudsz közel kerülni a valósághoz. Ha elszakadsz a valóságtól, és csak a terveket nézegeted, akkor nem tudsz releváns lenni.
Ez a gyakorlatban, és akkor most a polikrízis utáni, vagy a polikrízisben levő helyzetről beszélek már, szóval hogy a jelenben ez hogy kell elképzelni, hogy ez milyen gyakran fordul most elő? Tehát, hogy amit mondasz, hogy az ügynökségnek tényleg éjszaka kell ugrani, ez tényleg a része a mindennapjaitoknak?
Igen, abszolút mértékben, és mondok rá példákat, pont valamelyik nap így néztem a mobilomat, és törölgettem ki, a 17 ezer fotó volt a személyes mobilomba, és magam is meglepődtem, hogy mennyi rendkívüli helyzet volt az elmúlt X hónapban, és hogy ugye a háború, a vírus, a gazdasági pénzügyi kihívások, az infláció, a menekültekre már is feledkeztünk gyakorlatilag, rengeteg kihívástán beborultak ugye a energetikai piacok, kitört az energiaválság, gyakorlatilag majdnem minden hétre tudok neked mondani valami olyat, ami így alapvetően meghatározta, hogy új irányba kell haladni, és hát annyira fontossá vált az energetika, hogy önálló minisztérium és önálló minisztere is lett Magyarországon, és...
Ez egyébként a ti életeteket bármiben befolyásolja a napi munkában?
Hát természetesen ugye van egy ország energetikai stratégia, ahol elmondják, hogy mik azok a keretrendszerek, amiben a energetika működik, és például ez egy nagyon jó hír, hogy például a szélenergia, amit annyira hiányoltunk sokan, ez például egy újra téma, és például a támogatások rendszere. A múlt évben ugye a napenergia óriási nagyot futott, ezt aztán a hálózatok próbálták kezelni, akkor ugye a hálózatokra jöttek különböző döntések, és a lehetőség arra, hogy új, jó irányba elinduljanak dolgok, hogy új koncepciók legyenek, hogy valamiben találjunk közösen lehetőséget arra, hogy energiabiztonságot tudjunk Magyarországon biztosítani, vagy az ügyfeleknek még jobb élményt vagy értéket tudjunk adni, szerintem ez mindegy közös nevező.
Amikor itt ülnek velem szemben két hétről két hétre, vagy hónapról hónapra kommunikációs szakemberek, marketingesek, akkor általában egy ilyen természetes idegenkedést látok mindig a politikához közeli témáktól, rajtad pedig azt látom, hogy természetesnek veszed, hogy egy átpolitizált közegben éled az életedet piaci szereplőként is. Mennyire van jelen a ti életetekben a politika hétköznapi szinten? Ez a kérdés első fele, és a második fele az, hogy ebből mi az, amit a fogyasztóitok, tehát a lakosság, vagy a fogyasztóitok felé át kell adni, tehát ők hogy tekintenek erre, és ti mit mondtok erről nekik?
Hát én ezt nem politikának mondom, hanem inkább államigazgatásnak. Jó, mindenkinek vannak döntéshozói.
De közben átpolitizált az energia téma általában, tehát hogy a napi politikában is megjelenik.
Hát mindenütt az, mert mondjuk Németországban, amikor az atomenergiából ugye a zöldek nyomására kiszállt Németország, az például most tekinthetjük egy országos döntésnek, vagy
nem mondom azt, hogy ez egy magyar specialitás.
Igen, azért mondom, hogy mindenütt, hogy melyik országban hogy viszonyulnak az energiához, mit gondolnak egy megoldásnak, és mi az, amitől mondjuk kevésbé, hogy kezelik, hogy ársapkával kezelik, vagy ugye rengeteg vita van, hát látod, az EU szintjén is mennyi vita van. Minden ország másképp közlekedik ebben a témában, és kulcsfontosságú téma különben. Én azt gondolom, hogy az a legjobb eset, amikor a piaci szereplők együtt tudnak haladni a nemzeti célok mentén, és ez most mindegy, hogy mi a tulajdonlási formája, hogy ez most egy állami vállalat, vagy egy külföldi vállalat. A lényeg az, mindannyian itt vagyunk ebben az országban, hogy az infrastruktúra az biztonságos legyen, fejlődni tudjon, hogy minél több investíció tudjon megtörténni, hogy az emberek tudjanak energiafüggetlenséget építeni a szolárrendszerekkel, remélhetőleg az energiatárolás is előbb-utóbb megoldódik. Szóval ezek mind közös érdekek, ez a fejlődés, ez mindenkinek jó. Régen mindig azt kérdezték tőlem, hogy miért árulunk mi napelemet, amikor ez a saját üzletünket rontja. De hogy rontja? Nem, ez a jövő irányába közös haladás, aztán minden új plusz üzleti lehetőséget fog szülni.
Ha 2023-ra koncentrálunk, akkor nektek idén cégként, mert ugye most általánosabb elveket fogalmaznám meg, de cégként, EON-ként mi a legfontosabb célotok, tehát mi van a fókuszban, és mi lesz a kommunikáció fókuszában?
Hát a 2023, mindenki azt gondolja, hogy nagyon enyhe tél volt, és ez mentesít minket.
Enyhe tél volt, van.
Hogy aggódjunk az energetika, energiaellátás miatt. Hát tényleg nagyon nagy szerencsénk van különben a téllel, de rettentő sok energetikai kérdés van még mindig az asztalon, amiket még ugye mint energiacégnek nekünk is majd kezelni kell. Egyrészt nagyon összetett jelen pillanatban, hogy működnek a vállalatok, ergo az ügyfeleknek azt elmagyarázni, hogy milyen témával, milyen vállalathoz fordulhatnak és hogyan, az önmagában egy óriási kihívás lesz, és főleg azért, mert az emberek most már kíváncsiak, mert régen páran megkérdezték, vagy páran így nyitottak voltak, de most már azért így tömegével kíváncsiak az emberek arra, hogy működik egy hálózat, milyen témákkal lehet a hálózatot megkeresni, hol vannak a fejlesztések, mikor vannak tervezett üzemszünetek, mi van az ügyfélszolgálatokkal, lehet-e ilyen vagy olyan vagy amolyan módon ezeket megkeresni. Egy csomó ügy van, és ezekkel az emberek mind nyitottak, úgyhogy az információ nagyon fontos lesz. Nagyon fontos lesz az, hogy hogyan tudjuk a zöld átállást azzal támogatni, hogy a zöld megoldásokat elmagyarázzuk, az elérhetőségüket megmutassuk, hogy én szerintem ez nagyon-nagyon sokat változott. Az energiahatékonyság régen egy borzasztó nehéz téma volt, 17%-ot megtakarította az ország a gáz fogyasztásában a tavaly évben. Az nagyon sok. Szóval, hogy teljesen másképp állunk ehhez is, és már mindenki tudja, hogy hol a mérőóra, és hol lehet megnézni az adatokat.
Nagyon ritkán van ilyen, nem? Hogy egy fogyasztói réteg, szinte mindent, hogy milyen terméknek a fogyasztója, jelentős változáson áll vagy megy keresztül, és tök érdekes, hogy nektek erre valószínűleg reagálni kell.
Abszolút, sőt, hát minél jobban előrébb megyünk, mert ugye fel kell készülni, hogy majd mik lesznek a kérdések, igények, és ugye mindig csak a lakosságról beszélünk most itt, de hát ugye az üzleti szféra ugyanígy érdeklődik, ugyanígy kíváncsi, az, hogy ők tudnak-e az energiába zöldre átállni, az ő zöld fenntarthatósági céljaik mellett, vagy mennyi energiát tudnak megtakarítani, és azt a pénzt be tudják-e tenni fejlesztésekbe, az szerintem most egy alap. Kérdés.
Hogyha nem ilyen enyhetelünk lenne, mint ahogy van, ami ugye nem rajtunk múlik, így alakult, akkor ti máshogy kommunikálnátok most? Tehát, hogy készültetek arra, hogy mi van akkor, ugye amikor kiderült ez az egész energiakrízus valamikor, a tavaly
ősz elején
valamikor, igen. Akkor mindenki vizionált egy nagyon hideg teret érthető módon. Másra készültetek, és máshogy beszélnétek most, akár a vállalati, akár a lakossági fogyasztókhoz, hogyha más lenne?
Nézd, nekünk folyamatosan kellett figyelni, hát az energiabeszerzők, azok ugye tőzsdei módon működnek, ők állandóan nézik a különböző energiatőzsdéknek az állását, de én, mint kommunikátor, én heti összefoglalókat kaptam arról, hogy hogyan alakul az európai tél. Mert ugye a tél befolyásolta a fogyasztást, a fogyasztás mértékét, az árakat a tőzsdén, az elérhetőséget, hogy elég lesz-e, úgyhogy rengeteg verzióra felkészültünk nemzetközi szinten. Igen.
De ez elsősorban az üzleti eredményeteket befolyásolja nyilván, de hogy a kommunikációs aktusokra is hatott?
Hát, persze. Hát mert hogy meg kellett magyarázni, hogy a tőzsde hogyan hullámzik, miért vannak most jobb árak, miért voltak rosszabb árak, miért kellett a szerződésekben különböző változtatásokat eszközölni. Az energiabeszerzés, régen a cégek 3 évre megkötötték, és talán berakták a fiókba, és elrakták. Most ugye sokkal tudatosabb mindenki, rövidtávú szerződések vannak, és nagyon fontos, hogy jó időpontban, jó konstrukcióban szerződjél. Ez teljesen megváltozott.
Világos. Említetted a fenntarthatóságot már nyilván minden ilyen beszélgetésben, hogy gyakorlatilag bárkivel beleszokott itt hangzani, már-már közhelyesen. Mit jelent ez? Mit jelent ez egy energetikai cégnek? Meg mitől tudsz te másképpen? Hogyan különbözteted meg magad ebben a konkurensedhez képest? Meg lehet-e egyáltalán? Tudsz te máshogy fenntartható lenni, mint a másik energetikai cég?
Hát nézd, én nagyon szerencsés székben ülök, és egyrészt, mert a fenntarthatóság nálunk már legalább 10 éve téma, és nem most trendi üzemmódba rakva magunkat beszélünk arról, hogy fenntarthatóság, hanem még emlékszem arra az időre, amikor még páran összeraktuk a legjobb tudásunk szerint a elképzeléseinket, az ötleteinket, az első szervezetek alakultak, és csodálatos volt nézni, hogy ez hogy születik meg. És hogyan erősödik meg ez az egész új, hát nem is trendnek hívnám, hanem ez most már sokkal több, mint egy trend. Az E.ON-nak azért van szerencsés helyzete, mert az E.ON maga a fenntarthatóság. Ugye zöld megoldásokat ajánlunk, zöld energiát rakunk mellé, nincsenek olyan eszközeink, ami a környezetet terhelné, úgyhogy mi a jó üzletben vagyunk.
Tehát akkor neked nem is kell, azt mondod, különösebben magyarázni magadról, hogy az vagy, hanem azt gondolod, hogy te fogyasztóid ezt.
Igen,
ezt többé és kevés. A legjobb. Ezt mennyire vizsgáljátok egyébként, hogy mennyire tudják ezt a fogyasztók? Tehát ez a fogyasztók fejében, tehát ezzel azt is mondod, hogy akkor valószínűleg sokan tudatosan ez alapján választanak benneteket?
Sokan igen. Ugye, mint minden nagy vállalat, mi is leszoktuk kutatni, ugye, hogy mit gondolnak rólunk, ez ugye egy szakmai must to have, és pont most láttuk a tavalyi évi adatokat, és a három ránk legjellemzőbb mondásból az egyik az, hogy fenntarthatóak és zöldek vagyunk. És ez talán ez volt
tehát
a legjobb.
Tehát ezt a fogyasztóitok használják ezt a kifejezést, megélik
igen,
napi szinten.
De megnézed a reklámkampányainkat, akkor az elmúlt reklámkampányaink nagyon-nagyon konzisztens módon ezt építették, és próbáltunk nem csak kommunikálni, hanem próbáltunk bevonni is, ugye ez az engagement szerintünk nagyon-nagyon fontos. Minden létező felületen.
Arra mennyire fordítotok figyelmet, hogy olyan, tehát hogy fogyasztóként is edukáltak legyenek a felhasználóitok, ugye sztereotíp dolog az, hogy kijön a villanyszámla, és az apró betűs részben furcsa igen. dolgok vannak, vagy olyan dolgok, amit nem feltétlenül olvasnak az emberek. Szóval ez mennyire fontos nektek, ezzel foglalkoztok? Hogy vagy egyszerűen azt gondoljátok, hogy változnak az emberek, és ma már ezt magunktól is jobban csináljuk, mint 10 évvel ezelőtt?
Ez szerintem az egyik legfontosabb dolog, és nem tudsz eleget tájékoztatni. Szóval amikor azt hitted, hogy már nagyon unalmas vagy, még akkor sem volt elég. Úgyhogy szerintem ez az ismétlés a tudás anya, minél több kell belőle, ami talán egy nagy kihívás kommunikáció szempontjából, az, hogy hogyan teszed ezt meg abban a korban, amikor egyre kevesebb írott anyagot olvasunk el, és minden vizuális vagy akusztikus. Mert vannak olyan témák, amik vannak annyira összetettek, meg nehezek, hogy azt nagyon nehéz egy másfél perces TikTok videóban elmondani. De nem csak kifele, hanem néha befele. Szóval a saját kollégáidnak is mondjuk van egy csomó izgalmas téma, amit el tudsz mondani rengeteg felületen, és akkor mondjuk a bírszabályzatot, amit ugye kötelező mindenkinek tudni, hát azt hogy kommunikálod abba a világba, ahol már ez a 600 oldal elolvasása már nem annyira izgalmas. Úgyhogy szerintem a mi szakmánkban rengeteg érdekes új felület van, és olyan kérdéskör, mert foglalkozni kell.
Lehet energetikáról a TikTokon beszélni?
Ó, persze. Ugye anno nagyon bátrak voltunk, mert Facebookon is első energetikai cégként indultunk el, és akkor úgy mindenki mondta, hogy fú, hát kinyitunk egy új ügyfélszolgálati csatornát, mennyi panasz fog vajon bedőlni.
És nyilván ki is nyitottatok, nem?
Hát valamennyire igen, de hát meg kell hallgatni az embereket. Hát ez nagyon fontos, hogy ez egy kétirányú csatorna, és minden közösségi média egy kétirányú csatorna, és azt gondolom, viszont a Párbeszéd rengeteget segít, hogyha valaki ránk ír, és valamit szeretne elmondani, vagy számon kér minket valamiért, és én mondjuk megpróbálok normális hangon megfelelő tartalommal válaszolni, akkor sokkal nagyobb esélyem van arra, hogy ő egy elégedett ember lesz a végén.
Mondtad, hogy az ügynökségtől nem elvárás az, hogy energetikai szakértők legyenek, hanem hogy igen. legyenek jó ügynökségek, megnyitottak. De azért nyilván szakmai tartalmakat kell így vagy úgy kommunikálni, amit ti felügyeltek.
Igen.
Ugyanezt a dilemma, azt képzelem, hogy a TikTokon is él, és nyilván nem csak nektek, uh-huh. hanem nagyon uh-huh. sokatnak van, szóval, hogy olyan korosztályhoz kell beszélni, uh-huh. olyan eszközökkel, aminél a terméketek talán bonyolultabb, mint hogy ők megértsék, vagy könnyen legyen elmondani. Uh-huh. Hogy ugorjátok át ezt a dilemmát? Szóval fölvesztek 17 éveseket, hogy a TikTokon kommunikáljanak a ti termékeitekről? Vagy hogy lehet ezt jól csinálni?
Hát szerintem mindenki nagyon-nagyon igyekszik, és mindenki igyekszik igen. egyedi lenni, ugye? És hát hogy az, hogy az egyedi saját hangodat megtalálni.
Igen, csak a ti terméketek, azt gondolom, és szolgáltatásaitok bonyolultabbak, mint némely igen. más igen. kihívás igen. előtt álló termékek. Tehát szóval egyszer komplexebb dolgot értékesítetek. Na.
Igen, nagyon, hogyha nagyon nagy figyelmet akarunk, akkor természetesen kinyúlunk a véleményvezérek irányába, mert őnekik van már eleve egy hallgatóságuk, úgyhogy nagyobb az elérése. Ha hitelességet akarunk egy téma mögé rakni, akkor viszont a saját kollégáinkat rakjuk be, és rettentő jól működik, én meg imádom, amikor a saját kollégáink mondják el, hogy ők mind dolgoznak, mit szeretnének ezzel elérni, és nagyon jól működik. És amikor a szerelőinket tudjuk szerepeltetni témákban, vagy mondjuk egy TikTokban hogy tudsz energetikát bemutatni, fogod, és ugye a szerelőknek nagyon-nagyon szigorú, ez is egy specialitás az energetikának, munkavédelmi szabályok vannak, és ezeket a szabályokat kötelező betartani, mert itt valaki nem tartja be, az ugye annak sajnos nagyon nagy sérülés vagy halál a vége. És hát például, hogy próbálsz egy szerelőkesztyűben mondjuk egy csavarhúzóval valamit beszerelni, vagy hogyan próbálsz felmászni ugye ezekkel a modern eszközökkel, hogy hogyan próbálsz különböző digitális megoldásokat már ebbe a világba behozni, vagy a mocsárjáróval, amikor ki kell menned télen a legnagyobb vihar kellős közepén és megközelíthetetlen helyekre, és akkor hogy hogyan próbálnak a kollégák helytállni, és ugye a hálózatot újra működőképessé tenni, és azt tudni kell, hogy ebben az iparágban még az nagyon vonzó, mert én tényleg szeretem ezt az iparágat nagyon, hogy itt van egy ilyen elköteleződés a kollégák részéről is. Szóval nem ugyanaz, tényleg nem akarom a macska ételgyártókat megbántani, Isten meccsre, mert nem is hallgatják ezt a podcastot, de hogy azért más...
Én remélem, hogy csinálni,
reméljük, hogy hallgatják rendben, vagy pedig az, hogy mikor tudod, hogy a szomszédnak akkor lesz vacsorája, meg akkor tudja lefürdetni a gyereket, vagy szóval, hogy ha kimész és megcsinálod akkor is, amikor senki nem akar kimenni, nem becsukja az ajtót, majd olyan rossz.
Akkor itt vannak ilyen hős sztorik is, nem? Szerintem tehát ki kell menni, meg kell javítani, amikor a vihar letépte.
Nagyon sok. Vagy az ügyfélszolgálaton, amikor erőn felül próbálják kezelni, amikor mondjuk a napelem kapcsán annyi igény és annyi megkeresés, és minden bezúdul egyszerre, és erőn felül próbálják a kollégák. Szerintem nagyon sok ilyen mindennapi történet van, ahol az és elköteleződés, ez egy különleges kapcsolat a céggel.
Amit mondasz, abból nekem az jön le, és persze, hogyha logikusan végigondolok, akkor ez tényleg így is van, hogy én nagyon sok szempontból nagyon szigorú szabályok szerint működő cég vagytok, mert bonyolult műszaki rendszerek üzemeltetéséhez valószínűleg tényleg szabályok betartása kell. Ehhez képest vagy tudtok-e mégis kísérletezőek lenni a kommunikációban, hogy van valami fajta olyan műszaki keret, amit meg nyilván nem lehet áthágni olyan okokból, amit mondasz, mert akkor valaki megégeti magát szó szerint.
Így van. Hát ez a kettőség, ez végig benne van, hogy vannak területek, ahol abszolút szabálykövetés kell, mert hogy az a szakma maga. Egy paksi atomerőben sem vicceskedhetsz, mert nem mindegy, melyik gombot nyomtad meg aznap. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ebben a speciális részében a működésünknek ott a rendszerek és a szabályok számítanak. És van a másik rész, hogy meg bátornak kell lenni, és elébe kell állni az új idők szelének, és szerintem ebből különben én ezt nagyon élvezem, hogy annyira megváltozott az energetika, hogy majdnem az elején van a sornak. Persze vannak azért iparágak meg cégek, amit én is azért szoktam követni, és mondom, hogy fú, hát azért ez egy nagyon szép elegáns megoldás volt.
Mi az álomiparág? Hol dolgoznál, hogyha nem az energiaszektorban?
Hát az a szerencsés helyzet van, hogy én előtte már kiéltem magamat, ugye legalább 8 szektort már láttam, és azt tudom neked mondani, hogy én itt még az elmúlt x évben még egyszer nem unatkoztam, mert hogy mindig van egy új felület, amire sose gondoltunk. Ez izgalmassá teszi a munkát, meg nem égsz ki, mert hogy állandóan megváltozik, és állandóan neked is kell tanulnod, változnod, előre menned. És én ezért szeretem, hogy mi nemzetközi cég vagyunk, mert hogy abból nagyon sok információ kijön más országokból, nemzetközi trendekből, nemzetközi megoldásokból. Az is nagyon izgalmas, hogy ők hogy oldják meg.
HR szempontból, nem a te szempontodban,
hanem
munkaerő utánpótlás szempontjából, ez mennyire vonzó terület, szóval ti könnyen találtok kollégákat, vagy ez egy probléma az utánpótlás?
Szerintem ez az iparág ugyanazzal küzd, mint az összes többi iparág, hogy az utánpótlás az egy nagy kihívás, és a mérnökök, a villanyszerelők, a különböző speciális tudású szakemberek szerintem ebben országos hiány van, és hát természetesen a legjobbakért óriási verseny van.
És a kommunikáció területén? Vagy a márka építés területén? Tehát, hogy nyilván itt most egyrészt szükségetek van nyilván mérnökökre, értem, de hogy neked személyesen meg kommunikációs kollégákra van szükséged, ez mennyire vagytok vonzóak mondjuk az FMCG szektorhoz képest?
Aha, ez egy érdekes új trend, amit én megfigyeltem, hogy amikor most kiírunk állásajánlatokat, akkor nagyon-nagyon jó kollégák jönnek, nagyon jók a jelentkezések. Nem lepkehálóval kell körbe mennem az országban, hanem maguk a jelentkezők izgalmas szakemberek, nyitottak, lelkesek, és különben a belső felmérésekben, amit a HR szokott csinálni, ki szokott jönni az egy éve nálunk dolgozó új szakemberek, azok, ami hihetetlen módon energizálják különben a céget.
Azt itt említetted, egy-kétszer előjött abban is, hogy mondtad, hogy nagyon jó, hogy nemzetközi cégnél dolgozol. Uh-huh. Az EON-nak a nemzetközisége, az mennyire jelenik meg a kommunikációban, arculatépítésben? Uh-huh. Szóval ez neked fontos, ezt értem, meg befele uh-huh. fontos, meg uh-huh. talán HR szempontból uh-huh. fontos. Kifele a fogyasztók felé ezt el akarjátok mondani, és van jelentősége?
Szerintem nem a fő üzenetek egyike. Amit a mi ügyfeleink nagyon szeretnek, az a stabilitás, a megbízhatóság, a zöld iránti elköteleződésünk, a jövő iránti elköteleződésünk. Én azt gondolom, hogy ebben a tulajdonlás nem akkora szempont. Az mondjuk...
És a kultúra, ami a mögött van?
Szerintem a kultúrában is már mindenki integrál, mindenki berakja a legutolsó nemzetközi menedzsment trendeket. Én azt gondolom, hogy ebben olyan már talán nagyon nagy különbségek nincsenek. A megoldásokban lehetnek különbségek, például, hogyha csinálok egy kampányt, és van egy nemzetközi kampány is, akkor összetudom kombinálni a kettőt, például a legutolsóban ugye a Messner szerepelt a nemzetközi kampányba, és én pedig beraktam a Diánát, Ürge Forsász Diánát a magyar oldalról, és így kettő együtt nagyon-nagyon jól működött. A sztorik, amik pedig mögötte voltak, az e-mobilitásról, a szoláról, meg a többi témákról, az okosvárosokról, azok pedig a többi országból jöttek, uh-huh. hogy mit csinálnak Olaszországba, Svédországba, ez ilyen színessé teszi.
Milyen, hogyha nézzük a kampányaitok arányát, uh-huh. akkor milyen gyakran van a nemzetközi kampánynak uh-huh. az adaptálása, és milyen gyakran jöttök teljesen saját megoldásokkal, és mennyire szoros a koordináció a nemzetközi uh-huh. központtal?
A koordináció az nagyon szoros, és én nagyon sok multicégnél dolgoztam előtte, és ott általában az volt, hogy nagyon erősen koncentrálódott a nemzetközi, a globálnak hívják ezeket, ugye a globál központoknak a koncepció, a irány, a stratégiája a különböző piacokon. És dolgoztam úgy is, hogy külföldön, nem is Magyarországon dolgoztam így nemzetközi vállalatcsoportban, és ott is egyértelmű, hogy minden országban ez így lenyomat. Itt az a fontos, hogy a márka üzenet az egységes legyen, és ugyanazokat a koncepciókat valljuk, de hogy a megoldás az lokális-e, vagy pedig központi-e, abban szerintem nagyon gyakran választható lépéseket.
Tehát ez rajtad múlik.
Igen, sokszor. Igen, nagyon sok, így van. Így
tehát
van.
Adnak döntési szabadságot.
Így van, és akkor általában a kettő együtt halad, mert hogy együtt fejlődünk. Ugye ami ott fontos, az a fenntartatóság, az nálunk is fontos. Vagy hogyha ott a ügyfél megoldások fontosak, az ügyfélek többet akarnak róla tudni, akkor nálunk is többet akarnak tudni. Nem külön utakon járunk.
A rövid távú vagy középtávú stratégiákról beszéltünk, már az elején mondtam, hogy majd eljutnék oda, hogy jutunk el oda, hogy okay. mi lesz 10 év múlva. Szóval, hogy mi lesz 10 év múlva szerinted? Milyen cégnek a víziója van az EON döntéshozóinak a fejében?
Hát egyrészt egy stabil, megbízható vállalat, ami azért nagyon fontos, mert ebben a turbulenciában, ami most körülöttünk van, azért az nagyon fontos, hogy te tudjad, mit csinálsz és hogyan, és mi tőzsdei cégként ugye felelsz is a tőzsde fele a teljesítményedért. Szerintem nagyon fontos, hogy legyen benned potenciál, és ezért nagyon jó, hogy egy infrastruktúra és zöld megoldás cég vagyunk, mert ha jövőről kérdezel, akkor kb. Ez így nagyon fontos, hogy benne legyen a jövő megoldásaiban. Szokták mondani, ilyen bullshitnek hangzik, de nem, hogy az ügyfelek szeressenek téged. Miért fontos az ügyfelek szeressenek, vagy kötődjenek, ha nem is szeretnek, de elfogadjanak téged? Azért, mert hogy ha nincs jó kapcsolatod, akkor nem tudsz üzletet építeni egyáltalán. És nem tudsz ráhangolódni azokra a dolgokra, ami nekik fontos. Úgyhogy én a kapcsolatban nagyon hiszek, és a kapcsolatépítésben nagyon hiszek.
Ez a lakosságra is igaz, meg a
mind a kettő, az mind, üzleti a két, mind a kettő szférára. Így van, így van.
És miben lesz más, ha gondoltok erről valamit, a működésetek, mint ahogy most működtek? Lesz-e egyáltalán bármiben más?
Biztos, hogy lesz, lévén, hogy az elmúlt évek másra se szóltak, csak arra, hogy átalakult a vállalatcsoport, és mindig egy újabb és újabb optimalizálási programot indított, vagy pedig fel kellett dolgozni azt, ami kívülről jött be, mondjuk az atomerőművek bezárásával Németországban. De hogy a digitalizáció egy alap, a közösségi megoldások egy alap, hogy az energia elérhetőségére, megfizethetőséggel válaszokat kell adni. Az is egy alap, hogy a mesterséges intelligenciával majd mit kezdünk, és az hogy épül bele, ugye ez az egyik legizgalmasabb kérdés most. Azzal az egy alap. Az is egy érdekes kihívás, hogy nagyon sok, ez most már nem is az energetikára, az energetikában ugye a hidrogén szerepéről, most nagyon sokat tudnék neked energiáról beszélni, meg energetikáról. Miről szeretnék konkrétan hallani?
A működésről, és ennek fontos része azt gondolom, hogy a működésnek a tárgya, amiért vagytok. Tehát szerintem az egy jó válasz, hogy a zöld energia, meg a hidrogén előtérbe.
Így van, ezek, és ugye most már Magyarországon a megújulók terén a napenergia, meg a szélenergia, meg a geotermikus energia, szóval nagyon-nagyon sok új és új kihívás van. Ezek mind önmagában egyedül is izgalmasak. Ugye az atomenergia megkerülhetetlen Magyarországon, Paks nagyon sokat segít a energiabiztonságban, és a magában, a szakmában pedig, hogy ez a digitális kontra digitális, ez, én nem tudom, hogy ez hogy fog működni a metaverzummal, a mesterséges intelligenciával, ezek a speciális érdeklődésű közösségekkel, és azokkal, akik meg offline szeretnének lenni. Mert ugye megszületett egy olyan réteg is, amelyik például az egészből ugye másképp kér, ott pedig a tradicionális médiáknak a jövőbeni szerepe, hogy hogyan alakul. Ezt majd 5 év múlva, amikor itt ülünk, beszélgetünk, majd megbeszéljük.
És abban egész biztos vagy, hogy ti szeretnétek például majd akkor is azokat is elérni, akik az offline lét mellett döntenek?
Hát én szerintem minden olyan felhasználó fontos, vagy ügyfél fontos, aki nyitott arra, hogy a jövőben egy új energetikai megoldáson gondolkodjon, és hogy építsük közösen ezt az új energia, ugye energia átmenetnek hívják különben, ezt a nagy új szakaszt, amiben éppen vagyunk. Én azt gondolom, hogy nem szabad ezt elérési módokon kizárni, hogy most ki igen és ki nem. És hát nekem volt egy megélésem, ami egy egész életre nyomot hagyott, hogy volt egyszer egy olyan üzemszünetünk, egy hatalmas vihar volt, akkor tanultam meg, hogy a fagyott hó ráfagy a hálózatra, és az így meghajdik, akkor az óriási probléma, és nagyon-nagyon, akármit csináltunk, akármelyik hálózati részt hoztuk rendbe, mindig újra és újra más ponton eltört a hálózat. Nem bírta a ráfagyott jégsúlyát. És volt egy pont, ahonnan a rádió, tévé, mobil, minden eszköz, amit ismersz, ez így off.
Eltűnt.
És akkor maradt az, hogy na, és akkor most hogy tájékoztatod az embereket? Szóval, hogy nem szabad szerintem semmit kizárni, akkor jöttek be azok a megoldások, amiket különben az ember ilyen szépen lehúzogat, hogy hát ez már egy old school.
És mi volt a megoldás szóróla?
Kimentünk hangos beszélőkkel, terepjárókkal, és felkértünk partnercégeket, jótékonysági partnercégeket, és próbáltunk minél több személyes hálót, és gyakorlatilag ilyen akusztikus hálót kivonni az országba, különben mai napig ezen így, néha el szoktam gondolkodni, hogy vajon azóta változott a helyzet, mondjuk, hogy jön egy napvihar, vagy nem tudom, hogy az üstökös. Szóval az elektrifikáció, ugye így hívjuk ezt a mostani szakaszt még, hogy ugye minden szinte elektromos, azért így jó kis
kihívások. Hordoz veszélyeket magában.
Hát, mi ugye kihívásnak tekintjük. Mi a szakmából adódóan nem mondhatom azt, hogy veszély, ez egy kihívás, igen.
Az elképzelhető, hogy ennek a elektronikai átmenetnek, vagy energia átmenetnek, amit mondtál, ennek lesznek olyan eszközei, vagy energiahordozói, amik egy energetikai cégnek, vagy konkrétan az E.ON-nak nem érdekesek? Tehát elképzelhetők olyan formák, amikről azt mondjátok, hogy köszönjük, mi abban nem akarunk beleszállni, minket nem érdekel a napenergia, minket nem érdekel a geotermikus energia, vagy pedig mindenféle fajtájára ennek.
Most nem tudom ezt elképzelni, mert az energia diverzifikáció a legfontosabb, hogy ne csak gáz legyen, meg ne csak egy adott megoldás, hanem minél több kis színes úgymond bejön a képbe. Ez most elképzelhetetlen, amit mondasz. Most az egyik legizgalmasabb kérdés az energiatárolás kérdése például. Nem az, hogy mivel csinálod, hanem hogy tudod eltárolni.
Még egy záró kérdés, mert az időnknek a végére értünk, hogy arról gondoltok-e valamit, bár már kicsit már beszéltél róla, hogy a médiapiac hogy fog kinézni egy 10 év múlva, és mik lesznek azok az eszközök, amin keresztül elérhetjük az embereket, de kicsit már beszéltünk róla.
Igen, kicsit beszéltünk. Hát figyelj, én még mindig látom a tévének a nagyon nagy szerepét, és a tévét is már annyiszor mondták, hogy már unalmas, és az új generáció nem ül a tévé előtt, és nem nézi. Valahogy azért a tévének a szerepe még mindig óriás, és mi ezt látjuk a KPI-okban, amikor bemérek valamit. A digitális csatornák megkérdőjelezhetetlenek. És az, hogy azok közül melyik marad meg, és melyik lesz érdekes x év múlva, ez egy nagyon jó kérdés. Ez szerintem a trendektől, az új generációknak az igényeitől fog alakulni. Például nagyon sok gyerek, nekem is van fiam, meg a húgomnak is vannak lányai, meséli, hogy hát ilyen fake profilokat gyártanak a gyerekek a szülőknek, aztán van egy másik felett, amin élnek. Szóval, hogy mi lesz fake, és mi lesz valós.
Meg tudom erősíteni.
Így van. Én a tradicionálisban is hiszek, mert például, amikor én autót vezetek, akkor hallgatom a rádiót, nagyon jó adások vannak, még olvasok könyvet, sőt, még megveszem az újságokat, és amikor jöttünk itt a folyosón, láttuk a kiadványokat, én még például olvasom.
Csak a hallgatóknak mondjuk, hogy egy nagy klasszikus kiadóba ülünk, ahol az online részleg mellett még egy csomó újságot is készítünk, printlapot.
Igen, és én még ezeket megveszem, és elolvasom, mert még szerintem azok is izgalmasak.
Ez egy nagyon szép végszó, és a reménynek a hangja itt nem a klasszikus médiával szemben. Nagyon köszönöm Károly Zsuzsának.
Nagyon szívesen.
Itt volt velünk, ez volt a reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari beszélgetős műsora. Néhány hét múlva új vendéggel hasonló témákkal jelentkezünk. Köszönöm szépen, sziasztok! Yeah.